Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből.
A muravidéki térségről és ott is a szlovénok nemzeti mozgalmáról beszélgetünk, és azokról a fontosabb egyházi személyekről, akik segítették, akik motorjai voltak, akik mindent megtettek, hogy a szlovének nemzeti mozgalma, nemzetté válására sor kerüljön. Vendégünk Kovács Kristóf történész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar művelődéstörténeti tanszékének doktorandusz hallgatója. Ön a doktori kutatásait a 19. század utolsó harmada, 20. század első felének időszakában a muravidéken élő szlovének, vendek témájának szenteli. Itt most a mai műsorunkban azokra az egyházi személyekre fogunk kitérni, akik a szlovén vend nemzetiségnek a megerősítését segítették, maguk is vendek voltak, de nagyon érdekes, és talán kiindulásként egy-két nevet megemlítek: Sbül Ferenc, Borovnyák József, Bassa Iván, Klekül József, Ivanóci Ferenc. Nem azt mondom, hogy magyar nevek, de azért a hangzásuk sok szempontból magyaros, vagy hordoz magyar elemeket. Talán bevezetőként tisztázzuk azt, hogy azok a lelkipásztorok, azok az egyházi személyek, akik a 19. század második felében, 20. század elején a muravidéken szolgáltak, ők nemzetiségileg hova tartoztak, illetve jó esetben nyilvánvalóan a tanulmányaikat Szombathelyi Egyházmegye szemináriumában Szombathelyen, vagy esetleg a kor szokásainak megfelelően, hogyha valakiben nagyobb előmenetelt látott a püspöke, akkor akár Bécsben, Innsbruckban vagy Zágrábban folytathatta tanulmányait, vagy Budapesten. Nézzük meg, hogy az itt szolgáló lelkipásztorok, kiemelkedő személyek, azok nemzetiségileg hova kötődtek, illetve milyen szerepük volt a térségben.
A felsorolt lelkipásztorok nevei csalókák lehetnek. Keresztneveik magyar hangzásúak, magyarok, így anyakönyvezték őket ezekkel a nevekkel. De, hogy a családnevük mutatják, elsősorban szlovénokról beszélünk. Érdemes azt is aláhúzni, hogy a 19. században, már a 18. is a muravidéki szlovén nyelvjárásban megjelent könyveket magyaros helyesírással írták. Nevüket is ezért, saját nevüket is ugye magyarul anyakönyvezték, magyar helyesírással, de a mai szlovén tudomány ezeket a neveket már amúgy megfordítva, szóval szláv névsorrendben és szláv helyesírással, szlovén helyesírással írja. Szóval, ha valaki Ivanóci Ferencet akarja megtalálni a mai szlovén tudományos könyvekben, akkor Franz Ivanóciként, Borovnyák Józsefet pedig József Borovnyáként találja meg. Legtöbben Szombathelyen tanultak, szemináriumban, alsófokú tanulmányaikat a helyi, még a muravidéki helyi kis népiskolákban kezdték, majd a Kelci Adelfi középiskolában folytatták, aztán úgy kerültek át a szemináriumba. Valaki a Pázmániumban tanulhatott egy-egy évet, de sokan nem fejezik be, mivel valószínűleg anyagi okoknál fogva, meg egy ilyen kis régióból kikerülve a nagyvilágba, sokan hazavágynak, és a saját népüket, és a lelki üdvüket, és ezt az anyelvüket szeretnék ápolni, és ezért hazamennek. Van olyan személy, aki viszont mondjuk Pécsre kerül, vagy majd Budapesten folytatja tovább ezt a papi lelkipásztori munkáját, és mondjuk az egyházi hierarchián belül is egyre magasabbra tudja magát tornászni, mint például Ratkovics Vendel, vagy Rogács Ferenc. Ők inkább a helyi szlovén közösség helyett a nagyváros életet választják. Ivanóci Ferenc, vagy Franz Ivanóci a felsorolt papok közül talán a legértelmesebb, a legműveltebb egyház tudományi szempontból is, lelki szempontból is, művelődési szempontból, mégis budapesti munkáját, lehetőségeit ott hagyja, Szombathelyen is pozíciót szerezhetne, de még azt se vállalja el, és Hídasi püspök, aki ekkor a Szombathelyi Egyházmegye püspöke volt, ki is nevezte volna akárminek, aminek szerette volna, mégis haza akar térni szülő földjére. Először neki is a Belatinci plébániát ajánlották föl, sajnos ezt nem kapta ekkor meg, és ezért Csendlakra kerül. Szlovén neve Tisina, itt működik egészen 1890-es évektől 1913-ig, amíg meg nem hal. Borovnyák József és Bühl Ferenc még elődjeinek számíthatóak, és pont ez az időszak az, mondjuk, hogy 1830-as, 40-es évektől 1890-ig nagyon válságos időszakot élt meg ez a szlovén közösség. Katolikus papjaik ugyan vannak, végzik munkájukat, valószínűleg pénzhiány és képességbeli hiányok okán nem nagyon jelentetnek meg könyveket. Csak keveset tudnak, általában újra kiadások, fordítások. És Ivanóczi lesz az első, és az ő köre, aki majd szombathelyi püspök aprobációja után saját főiratokat szerkeszthetnek.
Mielőtt tovább megyünk, és ezeknek a egyházi személyeknek a tevékenységére kitérünk, milyen a Muravidékről származó papi hivatásoknak az aránya, olyan 70 ezer fő környéke a vendeknek, szlovéneknek a létszáma, és azért itt pár meghatározó jelentős nevet említett, sőt ugye majd később, de az már egy másik kor, de mégis a Csendlakon született Rogács Ferencről annyit azért ki kell emelni, hogy ő püspöki méltóságig jut, és majd pécsi megyés püspökként fejezi be életét, de a Szombathely Egyház megyében tölt be fontos szerepet. Hogy mekkora a papságra induló fiataloknak az aránya, száma, mennyire lehet ezt érzékeltetni, illetve jelente az egyházi pálya egyfajta kiemelkedést, illetve mik azok esetleg a muravidéki szlovének vendek számára, ahol valami fajta társadalmi felemelkedést meg tudnak valósítani.
1900-as évek során nagyjából olyan 20-25 plébános és káplán működött a szlovén vidéken, akik nagy arányban szlovénok is voltak. Ebből látszik, hogy hát a 70 ezer számhoz viszonyítva ez egy csekély szám. De nagyjából ők azok, akik más hivatást nem választva, ezen az úton elindulva ezt teljesíteni is tudják, és nagyjából a püspökök is ennyi főt tudnak kinevezni. Rengeteg plébánián csak egy vagy egy káplán sem működik, a plébánosoknak nincsen segítője, rengeteg plébánia van, ahol több ezer hívő van, ahol biztosan el kellene legalább kettő káplán segítsége. Másik kitörési lehetőség az itt élő szegény szlovén lakosság számára mindenképpen a hivatali pálya lehetett. Itt elsősorban arra kell gondolni, hogy egy egyszerű szlovén diák elmegy Alsólendvárra tanulni, itt nagyon meg kell tanulni a magyarul, vagy talán Zalaegerszegen, vagy Szombathelyen folytatja a középiskolai tanulmányait, és azután visszatér vidékére, és otthon kezd el, esetleg bekerül a helyi szolgabírósági intézetébe, és ott fogja végezni hétköznapi teendőit. Másik lehetőség esetleg valaki még okosabb, és mondjuk Budapestre felkerül, és mondjuk építészmérnök lesz, erről is tudunk, aki visszatér, és helyi lapszerkesztő fia, aki visszatér és a legtöbb muraszombati középületet tervezi és építi, de vannak olyan személyek, akik például orvosnak mennek, és szlovénként is meg tudják találni ezt a pályát, és tudják teljesíteni, de a számok alapján látszódik sajnos, hogy Muraszombatban is, ami a legpolgárosodottabb települése volt az szlovén etnikai régiónak, pár száz főről beszélünk, aki értelmiségi pályán tudott dolgozni.
Ez egy szegény vidék, ahogy utalt is rá Kovács Kristóf, de mégis nagy szerepe van a hitnek, a vallásnak, az egyházhoz való kötődésnek. Azok a lelkipásztorok, akik itt a vendek szlovének között szolgálnak, mit adnak a közösségnek, hogyan tudták megerősíteni, segíteni részben a hitüket, vallásos elköteleződésüket, részben pedig a nemzetiségi kötődésüket. Kik azok, akik ebben jelentős szerepet vállaltak, illetve az egyház életében, liturgia, a mindennapi vallásgyakorlás, ebben az időben még latinul zajlanak a szertartások, de azért a népénekek, a prédikáció, bizonyos liturgikus megnyilvánulásokban előkerülhetnek, vagy elő is kerültek a nemzeti nyelvek. Na most ugye itt élnek magyarok, élnek vendek, szlovének. Ez hogy jelenik meg az egyház mindennapjaiban?
hogy a szerkesztő úr is említette, a templomokban latinul folynak a misék, viszont az anyanyelvű prédikáció már egészen a 18. század végén bizonyosan, de már előtte is megjelent ebben a régióban. Ugye leginkább a reformáció indította el ennek az útját, ezt a katolikusok is követik. Szinte minden kiemelkedő szlovén plébánosnak megvan a saját kézzel írt prédikációs kötete, vasárnaponként megírta a szövegét, vagy megtanulta, vagy felolvasta, így megtartotta ezt a prédikációt. Természetesen a híveknek ez egy nagyon fontos része volt, ahogyan meg tudták élni a vallásosságukat. Enélkül valószínűleg a reformáció is még jobban elterjedt volna ezen a vidéken. A katolicizmus itt tudott visszatéríteni sok szlovén hívőt is, és megtartani ebben a vallásban. A magyar nyelv talán a templomban nem tudott egyedül érvényesülni. Muraszombatban többen is kérvényezték helyi elit részéről, hogy vezessék be a magyar prédikációt is a szlovén prédikáció mellett, vagy helyére, de ezt a szlovén püspökök több alkalommal is megakadályozták. Ekkor ebben az időszakban a szlovén etnikai régióban természetesen a magyarok kisebbség voltak, az elmagyarosodott elit is, és szombathelyi püspök és a helyi plébánosok nem engedtek annak a nyomásnak, hogy magyarul egy kisebbségben lévő hívő számára csak magyarul tartsanak prédikációkat. Abba belementek viszont, hogy fontos nemzeti országos ünnepekkor magyarul tartsanak prédikációt, esetleg még fontosabb egyházi ünnepekkor is kiegészítő prédikációt, vagy egy plusz misét tartottak esetleg a szlovén mise után, és magyarul is tartottak itt prédikációkat, és ez hát a helyi elit egy részét nagyjából kielégítette, a másik részét viszont a korszakunk végig bosszantotta, mert pontosan az anyanyelvi prédikációban látták azt, hogy a magyarosodás miért nem tud olyan könnyen terjedni ebben a régióban. Viszont az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem a prédikáció nyelve volt az oka annak, hogy nem magyarosodott ennél jobban ez a régió, hanem a régiónak a társadalmi-gazdasági felosztása, miszerint egyedül Muraszombat, Alsólendben volt a két jelentősebb település, a többi mind apró falvas, pici település volt, ahol a magyar tisztviselők és az értelmiség nem élt, és ezért nem tudott a helyi népesség elmagyarosodni. Az első próbálkozások terén pont az 1880-as évek vége fele, 90-es évek elején megjelenő magyar prédikációs igénnyel szemben Ivanóczi Ferenc lesz az, aki megpróbálja a püspököt tájékoztatni ennek az egész helyzetnek a lehetőségéről, és nagyon nyíltan véleményformál is megmondja azt, hogy sajnos nem engedhet ennek a magyar nyelvű tisztviselői kisebbségnek, mert ez a helyi szlovén lakosság lelki igényeit ez nem elégíteni ki, és hátrányosan érinteni. Másik ilyen konfliktus zóna az a hitoktatás kérdése volt. Ez másik olyan terület, ahol a szlovénoknak, papoknak autonómiája volt, ebbe a helyi politika elit nem tudott beleszólni, mivel a legtöbb hitoktató természetesen pap volt, és őnekik meg az elsődleges érdekük az volt, hogy a diákok értsék a hitoktatást, ezért végig a korszakunk végéig kitartottak a szlovén hitoktatás mellett. Ivanóczi Ferenc ezzel vállalta talán a legnagyobb konfliktusát a helyi elittel, és ki is vívta az ellenszenvet a muraszombati értelmiséggel szemben. 1890-es évek végétől több lejáratásnak volt tanúja, feljelentésnek. Hirosi püspök többször megvédte a politikai ellenfelei ellen, majd a következő püspök, István Vilmos, szombathelyi püspök már nagyobb fajta kritikát gyakorolt Ivanóczi felé, aki hivatalosan is válaszadásra kényszerítette, hogy miért gyontatják a gyerekeket anyanyelven, miért oktatják a hittant szlovénül, prédikációkban miért nem használnak több magyar nyelvű prédikációt, de még István Vilmos is rájött arra, hogy Ivanóczinak ez nem egy politikai természetű döntése, hanem leginkább egy lelki döntés, egy művelődési kérdés volt, és ez nem egy politikai döntés volt. De ebben a feszült 19. század végi helyzetben, ahol a magyarság úgy érezte, hogy több szempontból is ugye nehezítik a nemzetiségi politikai törekvéseit, Ivanóczit és körét megbélyegezték, és sajnálatos módon ebből adódott a legtöbb konfliktus forrás a régióban.
Hogy nyilvánultak meg ezek a konfliktusok, feszültségek, miben csúcsosodott ez ki, ez megmaradt-e a közélet, a sajtó szintjén esetleg valamilyen atrocitásokra került-e sor, hogy nézett ki a 19. század végén, 20. század elején a Muravidéken ezeknek a konfliktusoknak a helyzete?
Hála Istennek erőszakos konfliktusra nem került sor a Muravidéken, szóval, hogy mondjuk Mura közben már talán találhatunk ezekre incidenst, vagy Délvidéken, Erdélyben természetesen Dunát lehet rekeszteni ezekkel a konfliktus forrásokkal. A muravidéki szlovén papságot nem érte semmilyen atrocitás. A publicisztikában, a sajtóban sajnos igen, itt került sor a legtöbb csatározásra. Talán a legfontosabb konfliktus ugye a hitoktatás területén volt, és emiatt a püspök intézkedett, és a legkomolyabban vehető intézkedése az az volt, hogy Klekül József káplánt és Bassa Iván káplánokat, Ivanóci tanítványai voltak, elhelyezték a szlovén plébániájukról, és szándékosan a püspök Bassát például Rohoncra, egy horvát többségű településre, Klekült pedig Incédre tette át, magyar többségű településre, ahol nem tudták elvégezni az anyanyelvű hitoktatást és gyóntatást például a gyermekek körében.
Milyen fórumokat teremtettek meg a muravidéki vendég szlovénok, akár sajtó, könyvkiadás, vagy egyéb más területeken, ahol a nemzetiségi törekvéseiket tudták segíteni, annak függvényében, hogy utalt rá, hogy azért ez nem egy gazdag környezetvidék, abból a szempontból, hogy azért a muravidéki szlovének vendek azok egy viszonylag szegényebb társadalmi csoportot alkottak, de nyilvánvalóan biztos, hogy egy-egy gazdagabb mecénást vagy személyt lehetett találni ezen nemzetiségi törekvések megvalósításához. Mik azok a fórumok, amelyek a vendek szlovének nemzetiségi elköteleződését, fejlődését segítették?
Mivel a régió nagyon szegény volt, önmagától a papság, az átlagemberek nem tudtak semmilyen sajtóorgánumot vagy vallásos hetilapot, havilapot létrehozni. Ehhez az egyházmegyének a segítsége kellett. Az egyházmegye sem önszántából hozta létre, segítette etéren a szlovén papságot, hanem amiatt, hogy az 1800-as évek közepétől a régióban megjelentek a klagenfurti Druzsba Svetega Mohorja, vagy Szent Mohor Egyesületnek a könyvei. Ezek a központi szlovén irodalmi nyelven nyomtatták ezeket a könyveket. Legfőképpen a Krajna és Tájérországban élő szlovén politikai elit és az ott működő papság terjesztette ezeket a könyveket, és ezek megjelentek a Muravidéken is. Mivel nem volt, ahogyan említettük, nem volt anyagi lehetőség saját könyvek nyomtatására, ezért ugyan nyelvjárás szempontjából már egy kicsivel másabb nyelven, a szlovén nyelvnek a központi irodalmi nyelvén kellett ezeket a könyveket beszerezni, de nagyon-nagyon olcsón, évi több könyvet is tudtak olvasni ezzel a lehetőséggel a helyi parasztok például, amiben olvasmányok, vallási olvasmányok, erkölcsi olvasmányok szerepeltek. Nemzeti szempontból egyedül a helyesírás, ahol már szláv helyesírásról írt kötetekről beszélünk, és leginkább ugye a szlovén és a Habsburg osztrák narratíván keresztül értelmezett világnézet jelent meg, és ezt a helyi elit és a szombathelyi püspök is már károsnak vélte. Ez lesz a mozgatórugója annak, hogy az állam is elkezdjen gondolkodni, a helyi közigazgatás és meg a szombathelyi püspök is, hogy valamit kezdeni kell ezzel a helyzettel, és nagy fejtörés után a szombathelyi püspök engedélyezi Ivanócinak és körének, hogy alakítsanak egy saját egyesületet, katolikus egyesületet, majd ezen keresztül adjanak ki könyveket. Az egyesületet ugyan nem tudják létrehozni, viszont 1904-től megindul a Jézus legszentebb szíve szlovén kalendárium, emellett a Mária lapja havilap, vallásos havilap, mind a kettő magyaros helyesírással jelent meg, a kalendárium évi 4000 példányszámban, a Mária lapja pedig havi szinten körülbelül 4000 példányszámban, ami a régió anyagi helyzetéhez mérten nagyon jelentős szám volt. Eddig szinte nulláról beszélünk, semmilyen saját lapjuk nem volt, ugyan voltak saját könyvkiadások, mégis ezek anyagi szempontból nem érték meg ezeket sokszorosítani. Ez is azt tükrözi, hogy a népnek igénye volt ezekre a lapokra. A szombathelyi püspök ugyan megígérte, hogy fogadni anyagi támogatást, viszont később már nem adott. Ez is kérdéses, hogy az elején mennyit kapott, ez nem teljesen tiszta még a források alapján. Később viszont nem segít, de már saját önerőből képesek lesznek itt a szlovén katolikusok saját nyelvjárásukban könyveket és ezeket a folyóiratokat kiadni. Fontos fordulópont 1914, amikor a Novine, vagyis az a Hírek című lap Klekül József tollából Zala vármegyében megjelenik. És ez lesz az első politikai, társadalmi, gazdasági lapja a szlovénoknak.
A muravidéki vendég szlovének életében aztán 1918, illetve 20 az első világháború vége Trianon változást hoz. A Magyar Királyság az Osztrák-Magyar Monarchiából átkerülnek először a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, majd Jugoszláviába, és aztán 1990-ben vívják ki a szlovének a függetlenségüket. Ön utalt rá a beszélgetésünk során, hogy nincs vend-szlovén kötődése, és talán ez erős kérdésnek tűnhet, de hogy látja történészként, történetileg, itt a 19. század végén, 20. század elején az Osztrák-Magyar Monarchia, vagy 20 után a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, illetve Jugoszlávia volt-e jobb közeg a szlovéneknek a maguk nemzetiségi, nemzeti identitásuknak a kialakításához?
Biztosan külön kell választani ezt a központi osztrák tartományokban élő szlovénok identitását a magyarországiaktól. Ez nyelvben, nyelvjárás tekintetében egyértelmű. Etnikai szempontból ezt ki kell hangsúlyozni, hogy a vend kérdés is pont emiatt olyan nagyon forró pontja ennek az egész muravidéki kérdésnek, mivel sokan az magyarországi szlovénok származását megpróbálták megkérdőjelezni, leginkább az első neves képviselője Mikola Sándor, úgy szintén szlovén származású híres fizikus, matematikus volt. Viszont azt érdemes kijelenteni, hogy 1920 előtt a muravidéki identitás megmaradása szempontjából a Magyar Királyság, vagy már a létrejövő Magyar Köztársaság valószínűleg, ha liberálisabban fogja fel ezt az egész kérdéskört, akkor nagyobb lehetősége volt a muravidéki identitásnak megmaradni. Az új jugoszláv, délszláv környezetben, mivel a szlovénok csekély számuknál fogva éppen 1,2-3 millióan éltek 1910-ben, nem engedhették meg azt, hogy az egységes nemzetük még regionális szinten is szét legyen szabdalva. És ezért az ifjúságot már 1920 után folyamatosan évről évre rászoktatják a központi irodalmi nyelvre, kultúrára, művelődésre, és ez azt jelentette, hogy a 1941-es revíziókor, mikor a Magyar Honvédség bevonul a Muravidékre, nagyon kevés olyan emberrel találkozik, aki szimpátiát érez Magyarország iránt, csak az idősek, akik 20 előtt születtek és éltek, még éreznek valamely fajta szimpátiát Magyarország iránt. Muravidék identitás egy regionális identitássá változott. Már a szlovén nemzeten belül nyelvjárásukat ugyanúgy használják. Hivatalos érintkezésben, politika szinterén viszont ez egy már nem tényező. Itt politikusok is saját nyelvjárásuk helyett a szlovén irodalmi nyelvet használják. És 1990 után ugyan van ennek a régiónak, van egy nagyfokú érdeklődés a még a szlovén történészek, vagy az egyszerű emberek körében is, de ez a régió, ez az identitás már nem tud a regionális identitási keretek közül kimozdulni. És azt gondolom, hogy pont a történészeknek az egyik fő feladata az, hogy ezt a régi identitást, ezt újra felfedezzék, és elé tárják az itt élő lakosságnak, azt, hogy a magyarok is megismerjék azt, hogy Magyarországon éltek szlovénok, és milyen kapcsolataink voltak, esetleg hogyan támogattuk, vagy pont nem támogattuk saját identitásuk és mozgalmukat. Úgyhogy van mit tenni ezen a területen, úgy gondolom.
A muravidéki vendég szlovének kiegyezés és első világháború közötti időszakáról, a nemzeti szerveződésekről, a nemzetté válás lépéseiről, az egyház szerepéről hallhattak beszélgetést Kovács Kristóf történésszel, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Művelődés Történeti Tanszékének doktorandusz hallgatójával.
Arcok és sorsok, egyháztörténeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt.
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.